műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Az elmúlt egy évtized a televíziózást is nagy kihívások elé állította. A képi tartalomgyártás ugyanis számos vetétársat kapott magának, kezdve a YouTube-tól a Netflixig. A hagyományos tévécsatornák pedig ezekkel is fel kell vegyék a harcot, ami nem egy esetben komoly fejfájással jár, hiszen a kábel tévén történő sugárzás mellett immáron az online megjelenésekre is oda kell figyelni. Az online megjelenésekre, amelyekről egy évtizeddel korábban azt gondoltuk, hogy oda csak a tartalomgyártás alja kerül. Mostanra viszont bizonyságot nyert, hogy hatalmasat tévedtünk, mert olyan videókat, tartalmakat is lehet találni, amelyeknek egyrészt az elkészítése nem kis munka, másrészt olyan hiányokat pótolnak, amelyekre azelőtt talán nem is gondoltunk. Így nem túlzás ezen tartalmak előállítóit példaképeknek nevezni. Témánk a televízió konkurenciája és az internet példaképei. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Nagy szeretettel köszöntöm Nagy Enikő doktoranduszt, az Erdélyi Magyar Televízió social media menedzserét, az Erdélyi Online Iskola megálmodóját és életre hívóját a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt. Enikő, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szia, Szilárd, köszöntöm a hallgatókat!
Kezdjük egy kis anekdótával. Nem tudom, hogy egy évtizeddel ezelőtt neked milyen televíziózási szokásaid voltak, de én kimondottan szerettem esténként leülni a TV képernyője elé, és megnézni azt a filmet vagy sorozatot, amiben pontosan tudtam, hogy mi következik, és hogyha hetekig nem néztem, akkor is újra fel tudtam venni az események fonalát. Ezelőtt 10 évvel te néztél tévét? Ha igen, milyen szokások voltak akkor jellemzőek ilyen tekintetben ugye a tinédzserek körében?
Bizony, akkor tinédzser voltam, de a tévénézési szokások azok egy picit korábbra nyúlnak vissza nálunk. Nekem az volt az első élményem, amikor így a szüleimmel leültünk tévét nézni esténként, és a Legyen Ön is millió most, meg ezeket a műsorokat néztük. Nagyon izgatottak voltunk, és így próbáltuk eltalálni, hogy na mi lehet a helyes válasz, és ilyen jellegű műsorokat néztünk. A filmeket őszintén nem igazán, mert hát akkor az iskola miatt is tanulnunk kellett a testvére, és akkor nem tudom, így napi 1 óra volt maximum azt, amit így tévézésre lehetett fordítani, és hétvégén arra emlékszem, hogy így szombat délelőtt, amíg még egy picit ágyba maradhattunk, addig rajzfilmeket néztünk, és aztán, ahogy nőttünk, akkor jöttek be ugye más jellegű műsorok is, és ugye ekkor voltak ezek a Balázs show, meg Mónika show, meg Győzike, meg mit tudom én micsodák, tehát ezeket a műsorokat szerintem nehezen vállaljuk fel, hogy néztük, de igazából mindenki nézte. Tehát ezt így kimerem jelenteni, hogy nincs olyan ember, jó, lehet, hogy van, akinek így nem volt tévékészüléke, vagy nem is volt egyáltalán kíváncsi ezekre, de hogyha azt mondtad, hogy ó, én nem nézek ilyen butaságokat, engem nem érdekelnek ezek, mégis másnap az iskolában azért mindenki tudta, hogy mi volt a Győzike show-ba, szóval, hogy voltak ilyen helyzetek, néztük a tévét, és szerintem most is nagyon sokan nézik, függetlenül attól, hogy egy picit megváltoztak a szokásaink.
Visszagondolok arra, hogy apropó filmek, amiket gyermekként egyébként tinédzserként annyira nem néztünk, hogy mégis került egy-kettő, amit úgy megnéztünk, akár hétvégente, akár úgy, hogy a szülők nem tudtak róla, és ezek azok a filmek, amelyeket ma is szívesen, akár századjára is visszanézünk, ezek lettek azok a kultikus filmek, avagy ahogy te is említetted, ezek a valóságsószerűségek. Kérdés, hogy ezek mennyire voltak megrendezve, de mégis utána az iskolában, vagy akár munkahelyen, vagy bárhol adtak egy közösségi élményt, adtak egy beszédtémát, hiszen mindenki leült, együtt nézték a tévét a családdal, vagy külön megnézték, és másnap beszélgettek róla. Napjainkban az online szolgáltatások idején ez megváltozott, vagy talán még képes összehozni az embereket a közös filmezés, a közös televízió nézés?
Én úgy gondolom, hogy a filmeknél maradunk, akkor általában saját tapasztalatból indulok ki, hogy általában egy ilyen kisebb csapatok, mondjam úgy, hogy ilyen barátnők vagy haverok, hogyha kijön egy legújabb sorozat, vagy egy új évad, vagy egy filmnek a következő része, tehát az ilyen mini sorozatokról beszélek, akkor valószínű, hogy 2-3 ember összeül, és akkor meg fogják nézni azt a filmet, és hogyha televízióról beszélek, akkor nyilván vannak foci meccsek, amit ugye nagyobb közösség szokott nézni, és ez hozza össze igazán így a csapatokat.
Megvannak akkor még ezek az egykori éjszakai film maratonok, vagy ez most már kezd kikopni, és inkább az veszi át a helyét, hogy megnézzük a filmet külön-külön, mindenki a saját ritmusában, abban a napszakban, amikor éppen ráér, és majd, amikor legközelebb találkozunk, akkor elkezdünk erről beszélgetni. Lehet szó itt filmről, foci mérkőzésről, sorozatról, vagy bármiről.
Most legutóbb pont egy ilyen volt, körülbelül egy hete, hogy ugye megjelent a Zambó Jimmy sorozat, a Király sorozat, és ugye hát az 10 rész, 10 óra, és így leültünk, és 2 délután alatt néztük meg a barátnőmmel, tehát hogy ez egy ilyen közös program volt, mert én csak belenéztem, és meséltem róla, hogy amúgy én nem ismertem az illetőt, de hogy milyen jó, hogy így megtudom, hogy hogyan élt, és mit csinált, és hogy igazából hogyan vált az emberek szemébe királyá, úgymond, és akkor így összehozott minket például, és most 5-5 órára összeültünk és megnéztük. Viszont ez is online volt, tehát hogy nem az volt, hogy akkor most menjünk haza este 8-ra, hogy a tévébe meg tudjuk nézni. Szóval ez is nagyon érdekes.
Online nézzük, mert úgy kényelmesebb, de mi a helyzet akkor az aktualitásokkal, maradva továbbra is a földi sugárzásnál, hiszen ezeket akkor kell, vagy kellene legalábbis megnézni, hiszen ahogy a mondás is tartja, a tegnapi újságba halat csomagolnak.
Az aktualitások szerintem utolérnek bennünket. Tehát, hogy most függetlenül attól, hogy vezetek és bekapcsolom a rádiót, és ott hallom a híreket, vagy épp hazaérek és bekapcsolom a tévét, és megy a háttérben, miközben vacsorát készítek, vagy görgetem a telefonom, mert várom épp a buszt, és ott jön szembe egy hír, ami minket érint, és úgy gondolják a kreatorok, hogy ez nekünk fontos, és tudnunk kell róla. Szerintem így is úgy is elérhetőek vagyunk. Tehát most már annyi platformot használunk, hogy nem hiszem el, hogy valakihez, hogyha egy földrengésről beszélünk, most felhozok egy példát, hogy Rökországban, hogyha volt egy földrengés, akkor előbb-utóbb így is, úgy is innen vagy onnan megtudott. Tehát, hogy minden platformon most már fel vannak készülve a kreatorok, hogy ezt úgymond eljuttassák az emberekhez.
De mégis kényelmesebb akkor megnézni a tartalmat, amikor szeretnénk. Meglátásod szerint mennyivel lett kényelmesebb a tartalomfogyasztása az online megoldásoknak köszönhetően? Gondolok itt arra, hogy összeülünk este, és akkor kapcsoljuk be a tévét megnézni a már említett sorozatot, amikor nekünk jó, és nem kell időben hazaérjünk, és nézzük az órát, hogy 8-ra otthon kell lenni, mert kezdődik a filmem, a sorozatom, a híradó, vagy bármi.
Ez igazából úgy gondolom, hogy megszokás kérdése. Tehát, hogy nekem még mindig van a családomban olyan valaki, aki tudom, hogy 8-tól 9-ig nem hívom telefonon, mert akkor megy a Duna TV-n egy sorozat, amit nagyon szeret, és minden hétköznap este nézi. Tehát, hogy azért ez megszokás kérdése. Vagy inkább az, hogy mit fogyasztunk. Vagy például, hogyha a szombat délután tudom, hogy 5 és 7 közt lesz egy film, egy X nevű tévécsatornán, akkor megpróbálok hazaérni, mert tudom, hogy ha begooglizom, vagy rákeresek, akkor nem fogom megtalálni egyik ilyen streaming szolgáltatón sem. És hogyha nagyon-nagyon megkeresnénk, akkor lehet, hogy torrentezhetnénk azt a bizonyos filmet, de hát az viszont illegális. Szóval, hogyha bajba se szeretnénk keveredni, akkor hazaérünk szombaton 5-re, vagy nem megyünk el sehova, attól függ, hogy ezt mennyire prioritás nekünk.
Térjünk vissza a streaming szolgáltatókra. Mennyivel lettünk ezáltal kényelmesebbek, vagy nem törődömöbbek olyan tekintetben, hogy elkezdünk nézni egy sorozatot, aminek mondjuk van 6 évada, minden évadban 10 rész, de tudjuk, hogy az mindig ott lesz, tudjuk, hogy nem kell igyekezzünk haza, és mennyire jelent meg az a jelenség, hogy nem nézzük végig az elkezdett tartalmat. Megnézzük a 30%-át, az 50%-át, akár a 70%-át, közben még más tartalmakat is fogyasztunk, de hogy igazság szerint soha nem fejezzük be. Vagy vannak olyan tartalmak, amelyeknek a fogyasztását nem fejezzük be, hanem egy bizonyos százaléknál megszakítjuk azt.
Nekem erről az jut eszembe, pont egy mém jött velem szembe, hogy egy kisgyerek, neki van dülve a kanapénak, és legalább 5-6 almába már beleharapott, és épp harapja a 7-et vagy a 8-at, nem tudom, hogy így vagyunk a Netflix-el például, hogy amíg kiválasztunk egy filmet, hogy na melyiket nézzük meg ma este, addig körülbelül egy ilyen 5-6 filmbe így belenézünk, és mind a kisgyerek így beleharapunk az almába, és megyünk a következőre. Nem tudom őszintén, attól függ, hogy egyrészt befolyásolnak ugye az ismerősök, barátok, haverek, akik ajánlják a filmet, vagy esetleg szembe jön velünk egy reklám, vagy a filmnek a trélere, és az alapján eldöntjük, hogy hű, akkor bele fogunk nézni ebbe. Ha nem köt le, akkor természetesen nem fogod végignézni. De ez ugyanígy van a televízióval is, tehát hogyha nézed, hogy melyik csatornán most milyen film vagy sorozat megy éppen, és hogyha megnéztél belőle két részt, vagy megnézted az első 10 percet, és nem kötött le, akkor tovább mész. Tehát ez ugyanaz, mint a távirányítóval is, ahogy játszol. Hogy egyszerűen tovább viszed, és nem érdekel, hogy hány órát tettek bele abba a bizonyos filmbe vagy sorozatba a készítők, és nem érdekel semmi. Egyszerűen, hogyha neked az inger küszöbödet nem érte el, akkor ügyesen fogod a távirányítót, és tovább lépsz. És ez így van online is. Így van a különböző applikációkban, és nem csak a Netflixen a filmekkel, ugyanígy más szolgáltatóknál is így van.
A digitális világ 10 éves ünnepi sorozatában még volt szó a médiában bekövetkezett változásokról. De hogyan érintette az elmúlt egy évtized a televíziózást?
Szerintem pozitív irányú változás következett be, mert nem csak az van, hogy akkor most hazamegyek és bekapcsolom a tévét 4 és 5 között, hanem hogyha unatkozok 10 percet, vagy hogyha várom a buszt valahol és görgetek egyet az applikációim között, akkor is tudok találkozni a tévével. Szóval, hogy a tévé nem csak otthon van most már, hanem most már ott van mindenhol. Ott van a zsebünkben, ott van a táskánkban, tehát hogy bármikor, bárhonnan igazából elérhetjük a televíziót, és ez szerintem mindkét félnek jó. A készítő őknek is, és a felhasználóknak is.
Véleményed szerint mit jelent az, hogy a közösségi médiában is megjelent a hagyományos, úgynevezett mainstream média? Feladtuk a valós identitásunkat, vagy éppen segítünk a közösségi médiának idézőjelesen megkomolyodni abban, hogy eltűnjenek az ott terjengő álhírek? Vagy esetleg valamilyen teljesen más tényező miatt kerültünk mi, mint hagyományos média fel, akár a Facebookra, akár az Instagramra, de már beszélhetünk a TikTokról is.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Azt ugye tudjuk, hogy az internet tele van tényleg nagyon sok trash-sel. Tehát, hogy olyan tartalmak is szembe jönnek, amitől magunkat is megóvnánk, meg a gyerekeinket is megóvnánk, és igazából mindenkit, vagy hogy sokszor érzem azt, hogy hú, ezt nem lehetne valahogy leszedetni, vagy na, biztos, hogy másokkal is előfordult ilyesmi. De ahhoz, hogy a televízióban meghívjanak, és hogy a televízióban beszéljél, vagy elmond a gondolataidat, azért neked valamit szerintem el kellett érned, valamit le kellett tenned az asztalra. Most viszont bárki vehet a kezébe egy okostelefont, és streamelhet, és csinálhat bármit, és lehet, hogy többen fogják megnézni, mint a hagyományos televíziót, vagy a televíziók tartalmait, viszont úgy gondolom, hogy ennek helye van. Tehát a tévé és a tartalomkészítők azért szerintem nem készítenek olyan tartalmakat, amitől kellene óvjuk a gyerekeinket. Tehát szakképzett újságírók dolgoznak a televízióknál, akik elvégeztek egy bizonyos egyetemet vagy főiskolát, és azért készítik ezeket a tartalmakat, mert ők ezzel meg vannak bízva, hogy ezeket készítsék, és már, hogy megjelenjen egy hír akár a televízióban, most teljesen mindegy, hogy melyikről beszélünk, megvannak ezek a szabályok, amit már ezeken az oktatási intézményekben belénk vertek, úgymond, hogy le kell ellenőrizni minimum 3 forrásból az információt, és nem mindegy, hogy ki szólal meg abban a hírben, nem mindegy, hogy olvasod fel azt a hírt, szóval szerintem ez teljes mértékben egy pozitív pozitív irány, hogy a televíziók és a rádiók is akár jelen vannak most már online is, és ott vannak a többi tartalom között.
Mint az Erdélyi Magyar Televízió social media menedzsere, melyek azok a tartalmak, amelyeket ti megosztotok a közösségi médiában, gondolván akár a Facebookra, akár más felületekre?
Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, és nagyon örülök annak, hogy az Erdély TV jelen van az online platformokon is. Annak függvényében, hogy milyen platformról beszélünk, azokat a tartalmakat tesszük közzé. Igazából, hogyha a YouTube-ról beszélünk, akkor ott megtalálható minden saját gyártású műsorunk, hiszen YouTube-on akár eltölthetünk 30-40 percet, vagy akár egy órát is a tartalmak nézésével, viszont például TikTokon egy bizonyos műsorból lehet, hogy csak 15 másodperc, vagy 30 másodperc, ami egy picit poénosabb, ami egy picit lazább hangulatú, és akkor így szoktuk felosztani és csoportosítani, hogy akkor melyik tartalmat hová és mikor helyezzük el. Ugyanakkor, ahogy mondtad, jelen vagyunk Facebookon, és a Facebookot például arra használjuk, hogy kommunikáljunk a célközönségünkkel, tehát itt meg szoktunk osztani bizonyos ilyen promó videókat, hogy itt jelentjük be, hogy egy műsorunk például, hogy hánykor lesz, mikor nézhetik meg, vagy itt jelennek meg ugye a napi friss híreink is, ami érinti az erdélyi magyarságot, a célközönségünket. Tehát annak függvényében, hogy azt az adott platformot mire használják a felhasználók, annak függvényében tesszük mi is a tartalmainkat.
Mennyire osztják meg az Erdély Magyar Televízió Facebook oldalát követő személyek ezeket a tartalmakat?
Az, hogy mennyire osztják meg a tartalmakat, ez igazából magától a tartalomtól függ. Tehát vannak olyan tartalmaink, amit igazából itt szétszednek az emberek, és vannak olyan tartalmak, ami nagyon kevés emberhez ér el. Ez a tartalom típusától is függ, hogy mivel foglalkozik, hogy hány embert érint az a bizonyos információ, tehát hogy azt mondanám, hogy ez egy ilyen finom vegyes.
Most már akkor tudjuk, hogy melyek azok a tartalmak, amelyeket meg lehet, és amelyeket érdemes is megosztani, illetve hogy vannak azok, amelyeket szétszednek a követők, és van olyan is, amelyre alig-alig kattintanak rá. Mikor érdemes megosztani a tartalmat annak érdekében, hogy minél több embert elérjen? Nyilván tematikája is válogatja, de szerintem az idő és az időzítés is egy fontos tényező.
Igen, vannak ugye kimutatások, hogy mikor aktívabbak a felhasználók, és mikor nem, vagy hogy igazából ez a célközönségtől függ, mert lehet, hogy reggel 7 és 8 közt most nem teszek egy tartalmat, ami a kisgyerekekről szól, és az anyukákat, apukákat, szülőket érinti, mert feltételezem, hogy 7 és 8 közt rohannak a gyerekkel az iskolába, és akkor pont akkor nem fognak Facebookot görgetni, például. De viszont azt is tudom, hogy nem teszek például 4 és 6 közé olyan fontos tartalmat szintén, mert lehet, hogy akkor megint autóban vannak és vezetnek, stb. És ilyenkor mindig így bele kell gondolni, hogy a célközönségünk vajon mit csinál most. És akkor erre, hogyha megkapod a válaszod, akkor be tudod tájolni nagyjából, hogy mikor kell azt az üzenetet, azt a hírt közzétenned, hogy elérésed legyen.
Mennyire segítenek a közösségi médiás felületek algoritmusai abban, hogy elérjétek a célközönségeteket, vagy bárki meg tudja szólítani, el tudja érni a célközönségét, hogy megjelenjenek a feedben, a hírfolyamban azok a tartalmak, azok a linkek, amelyeket ti megosztotok?
Szerintem nagymértékben segítenek, ugyanis az algoritmusok valahogy úgy működnek, ugye filterbuborékokról beszélünk, tehát kisebb csoportokról, és megvan korosztály szerint, meg demográfiai adatok szerint, hogy akkor most kik követnek bennünket, vagy ki honnan néz, és akár korosztályra lebontva, vagy szakmára lebontva, tehát hogy nagyjából ugye ezeket az adatokat azért sejteni lehet, vagy így következtetünk, és az az igazság, hogyha például közzéteszek egy videót, vagy egy fotót, bármit, akkor igazából először egy ilyen kisebb csoportban teszteli le az adott platform, hogy a kisebb csoport közül kik azok, akiknek tetszett ez a tartalom, és kik azok, akiknek nem, illetve hány százalékban. És hogyha az van, hogy a kis csoporton belül mindenkinek tetszett, vagy nem tetszett, de valamilyenképpen reagált arra a tartalomra, amit én közzétettem, azt a tartalmat meg fogja mutatni egy még nagyobb közönségnek. És akkor abból is ki fog derülni, hogy a nagyobb csoportnak is tetszik, vagy nem. És hogyha annak is, és úgy, ahogy fokozódnak ezek a buborékok, és hogyha egyre nagyobb az a közönség, akiknek tetszik, vagy valamilyen reakciót kivált az emberekből az a tartalom, akkor mondhatjuk azt is, hogy ezáltal lesz virális az a tartalom, amit közzéteszünk.
A sajtóorgánumok egyre inkább átalakulóban vannak. Elég csak arra gondolni, hogy 2022 végén a médiatér termékei, a nyomtatott lapok teljesen eltűntek, a tavalyi évben eltűnt a friss újság, és azt tapasztaljuk, hogy az írott sajtó egyre inkább átkerül az online térbe. Hasonló helyzet a rádióval, hiszen mára már szinte az összes rádiónak van online jelenléte, és az a feltételezés, hogy egy pár évtized múlva a teljes rádiózás át fog kerülni az internetre, lényegében eltűnnek a földi sugárzást biztosító antennák. De mi a helyzet a televízióval? Megtörténhet az, hogy idővel ez is teljesen átkerül az online térbe, felhagyván a földi sugárzással?
Őszintén nem tudom, hogy teljesen megszűnik-e a földi sugárzás, vagy nem. Abban biztos vagyok, hogy nagyon sok eseményt így is élőben közvetítünk, illetve online is lehet követni, online is közvetítjük ezeket, de az, hogy most konkrétan, hogy kábelszolgáltatón keresztül az otthonokban, háztartásokban fogják-e nézni 10 év múlva a televíziót, erre én szerintem túl kicsi vagyok, és nem tudok válaszolni.
Térjünk vissza a közösségi médiás felületekre, hiszen napjainkban lényegében számtalan ilyennel lehet találkozni: Facebook, Snapchat, BeReal, TikTok, Instagram, Twitter, és szerintem még lehetne sorolni a kategóriákat. Erdélyben melyek azok a közösségi médiás felületek, amelyeken érdemes, hogy jelen legyen egy sajtóorgánum?
Szerintem attól függ, hogy ki a célközönség, és hogy kiket szeretne megszólítani. Mi próbálkozunk egy viszonylag elég nagy réteget megszólítani, és ezért vagyunk ott most már egyre több ilyen platformon is. Ugye, ahogy beszéltük az imént, a YouTube-on meg lehet nézni a teljes saját gyártású műsorainkat. Konkrétan naponta több új tartalom kerül fel, nagyon színes tartalmak és érdekes beszélgetések. Ugyanakkor az ünnepek közelettével mindig igyekszünk a nézőinket meglepni valamilyen nagyszabású új ünnepi műsorral, és ezeket is szintén megnézhetik az Erdély Magyar Televízió csatornáin, és úgy, ahogy kezdtem sorolni, hogy igazából a Facebook az, amin keresztül tartjuk a kapcsolatot a nézőinkkel, ahol értesülhetnek azokról az eseményekről, azokról a programokról, amiket esetleg szervezünk, vagy kilátásban vannak, vagy információkat tudhatnak meg rólunk kis műsorvezetőinkről is, vagy van például az Instagram, ahol ugye most az is egy picit átalakul így, hogy inkább a reels-eket nézegetik az emberek, és kevésbé a fotókat, de itt is megjelennek például olyan behind the scenes képeink, fotóink, felvételeink, ami esetleg érdekes lehet, vagy hogyha valaki kíváncsi, hogy hogy működik a televíziózás a háttérbe, akkor itt megnézheti, vagy választ kaphat rá, és azért valljuk be őszintén, hogy az Instagramon belül nagyon jó ez a 24 órás sztori megosztás is, hiszen hogyha valamit nagyon gyorsan, egy információt el szeretnénk juttatni a közönséghez, akkor ezt ki tudjuk használni, mert nagyon sokan nézik ezeket a sztorikat, és ugye 24 óra múlva eltűnik ez, úgyhogy folyamatosan tudunk kommunikálni velük, illetve most kezdünk megjelenni a TikTokon, ami szerintem azért fontos, hogy a fiatal generáció is megismerje a televíziót, és hogy tudjon róla, hogy mi vagyunk.
Mennyire fontos egy sajtóorgánum esetében az, hogyha jelen van ezeken a közösségi médiás felületeken, akkor egységes arculattal legyen jelen, tehát az egyszerű felhasználó is tudja, hogy igen, ez a kép így van megszerkesztve, így néz ki maga a poszt, a közlendő, és akkor tudja egyből kötni az adott sajtóorgánumhoz, vagy akár vállalathoz is.
Szerintem ez nagyon fontos. Nagyon-nagyon fontos, mert ugye ezért vannak a logók, ezért vannak az arculati színek, és teljesen rendben van, hogy ha vannak egy picit formátum miatt változtatások, mert ugye megvan minden applikációnak, minden platformnak, hogy jó, akkor most ide állókép kell, ide jó a fekvő, ide négyzet alakú, stb. Tehát, hogy ezeket egy designer által elkészített elemeket ugye át kell egy picit formálni mindenik platformra, egy kicsit másképp kell, de hogy nagyon fontos szerintem az, hogy a néző tudja összekötni, hogy ha instán találkozik a tévével, ha a Facebookon, ha máshol, akkor tudja, hogy például ez az Erdély TV-nek a logója, és akkor ez ilyen színű, és ez a háttérszín, stb. Tehát, hogy tud kötni valahová.
Az Erdélyi Magyar Televízió social media menedzsere vagy. Nem túlzok, amikor azt mondom, hogy 10 évvel ezelőtt, egy évtizeddel korábban ez a szakma nem létezett, és senki nem gondolta volna, hogy előbb-utóbb egy igen kelendő szakma lesz, ahova sok szakember szükséges. Mostanra, 2023-ban egy kiemelten nagy hírnévnek örvendő foglalkozás. Arra kérnélek, hogy mondd el konkrétan a hallgatóknak, mit csinál egy social media menedzser?
Ezelőtt 10 évvel szerintem én sem gondoltam volna, hogy ez leszek. Nagyon változatos ez a szakma, úgymond. Attól kezdve, hogy kitalálsz valamit, egy projektet, egy új kampányt, akkor azt leszervezed, végigviszed, végig gondolod, és akkor mindezek mellett ugye vannak ezek a napi feladatok, hogy akkor most tegyük fel napi átlag 30 posztot beidőzíteni csak egyetlen platformra, és akkor itt még nem beszéltünk a többiről, vagy ezeket népszerűsíteni, és figyelgetni, hogy akkor hol vagyunk jelen, és hogy hol kell még ráerősíteni ezekre az adott településekre. Szóval, hogy egy picit komplex ez az egész, de én nagyon örülök, hogy ezzel foglalkozom. Egy kicsit így a számok szerelmese is lettem, úgymond ezáltal. Nagyon sokat figyelem az analitikát, az elemzéseket, hogy mit néznek az emberek, mi az, amit teljesen figyelmen kívül hagynak, és szerintem ez nagyon érdekes.
Térjünk át akkor a videó megosztó felületekre, és azt hiszem itt a legrelevánsabb kérdés az az, hogy te gondoltad volna? Gondoltad volna azt, hogy 10 év alatt ilyen szinten megváltozik ezen felületek szerepe, fajsúlya?
Nem gondoltam volna, ugyanis 10 évvel ezelőtt szerintem még így a sötétben tapogatóztam, hogy jó, akkor van ez a Facebook, akkor ez most mire való, de hogy egyáltalán mi az értelme annak, hogy én kipakolom azt, hogy mit ebédeltem, és akkor ezt miért kell tudják mások? Kb. Így gondolkodtam erről, és most viszont teljesen más. A saját platformjaimat annyira nem szoktam így gondozni, meg nagyon sok ilyen tartalmat nem szoktam megosztani. Úgymond az enyémet így nagyon-nagyon elhanyagolom, és nem vagyok egy olyan ember, aki most naponta 10 dolgot megoszt. Szerintem ehhez is idő kell. Telítődtem azzal, hogy folyamatosan friss, új információkat megosztok egy olyan oldalon, ahol úgy gondolom, hogy a közt szolgálja.
Ez a közösségi média, de azt gondoltad volna, hogy a YouTube és a Netflix, illetve a különböző immáron megszámlálhatatlan videó streaming, film streaming szolgáltatások is ekkorát fognak fejlődni egy évtized alatt? 10 évvel ezelőtt ugyan már volt YouTube, de akkor még nagyon gyermekcipőben járt.
Igen, hogyha jól tudom, akkor az is abból indult, hogy ilyen vicces videókat tettek közzé, és akkor így nőtt a YouTube is, illetve hogyha Netflixre gondolunk, akkor az is igazából egy ilyen videókazetta kölcsönző volt a legelején. És nagyon jó, hogy tudták követni az embereknek a filmezési szokásaikat, hiszen így tudtak átalakulni, és akkor annak alapján, hogy hogyan változtak a mindennapjaink, úgy változtatták ők is a szolgáltatásukat, és akkor így fejlődtünk. Ugyanakkor szerintem nagyon érdekes az is, hogy most nagyon sok rádiós tartalom akár megvan a YouTube-on is, visszahallgatható, sőt visszanézhető. Én ennek nagyon örülök, hogy akár ilyen podcast formában, akár egy ilyen rádióműsort vissza tudok nézni, hiszen én mindig kíváncsi voltam arra, hogy milyen lehet, amikor így rádióban beszélgetnek, mert ugye hallod a hangjukat, de hogy lehet egy hölgyet elképzelsz egyféleképpen, de lehet, hogy más, és akkor vajon ki lehet, de hogyha ilyen a hangja, akkor hogy nézhet ki? Volt bennem mindig egy ilyen kis kíváncsiság. De most nagyon jó, és nagyon szeretem én is nézni ezeket a podcasteket.
A YouTube amúgy az első videók között szerepelt egy orosz népmese is, ami felkerült a felületre, de igen, zömében ezek a vicces videók, vagy akár szemétnek is nevezhetjük, ez a tartalom kategória volt, ami megjelent az immáron nagyon népszerű videó megosztó felületen. Azonban meglátásod szerint a szemét aránya, hogy maradjunk ennél a kifejezésnél, csökkent az évek során? Megjelentek a komolyabb tartalmak, vagy átbillent a mérleg ezek javára?
Szerintem nem. Oké, vannak ilyen lazább, viccesebb videók, amit úgy azért megemészt az ember, és azt mondja, hogy hát nem tudom, így egyet magában nevet, vagy vannak a kihívások, vagy nem tudom, hogyha rákeresünk arra, hogy hogy kell kinyitni egy ajtót, és megnézzük, hogy mennyi megtekintése van, szerintem az állunk leesik. Ez szerintem attól függ, hogy miket nézünk. Tehát, hogyha én most rá vagyok kapva a podcastekre, akkor nyilván azok jönnek velünk szembe, de hogyha ilyen kihívások vagy termékbemutatók az, amit nagyon sokan nézünk, akkor természetesen nagyjából csak azokkal fogunk találkozni. De emellett ott van a rengeteg szemét.
Hogyha valamire rákeressünk, és lehetőleg nem arra, hogy hogyan nyitják ki az ajtót, mennyire kapunk releváns találatokat, releváns tartalmakat a keresésünkre vonatkozólag a YouTube-on vagy más videó megosztó felületeken?
Ugye a legnagyobb keresőmotornak köszönhetően bármilyen nyelven, hogyha rákeresünk egy adott témára, akkor nagy valószínűséggel ki fog dobni nekünk releváns tartalmakat. Ugye, hogyha megnézzük, hogy az első egy-két tartalom vagy link, amit kiadott, hogy az általában ilyen hirdetés szokott lenni, de utána azért láthatjuk, hogy nagyjából a szavak, amiket amiket mi bepötyögtünk, azok megjelennek az adott cikkekben, vagy a weboldalakon, és hát a tartalom közzétevőjének is azért van némi hozzájárulása ahhoz, hogy mennyire legyen releváns egy keresési találat, hiszen például, hogyha úgy tölt fel egy fotót a weboldalára, hogy Marosvásárhelyi Rádió logó például, tehát hogy úgy nevezi el már a számítógépén az adott fájlt, és úgy tölti fel a weboldalra, akkor nagyobb valószínűséggel én, hogyha beírom a Google-ba, hogy Marosvásárhelyi Rádió logó, akkor én azt meg is találom. De viszont, hogyha egy teljesen más, vagy egy számkódot, vagy bármit ad neki elnevezésül, akkor kevesebb a valószínűsége annak. Tehát, hogy vannak itt is a háttérben olyan dolgok, amire azért érdemes odafigyelni.
Én kimerném jelenteni, hogy mostanra már rengeteg értékes tartalom található akár a YouTube-on, akár más felületeken, viszont elég sokan szeretnék azt, hogy ezek a saját anyanyelvükön legyenek elérhetőek. Bár a koronavírus járvány is az online élet valamelyest internet és képernyő fekét okozott, az is kijelenthető, hogy az okos eszközeink nélkül nem tudunk elboldogulni. Ha pedig amúgy is valamilyen kijelzőt bámulunk, akkor miért ne nézzünk igényes, minőségi tartalmat? Például olyanokat, amelyek oktatási célokkal, játékos feladatokkal segítik a tanulást. Ilyen az Erdély Online Iskola, ami a hagyományos iskola barátja. Animációs videókat tekinthetnek meg itt az érdeklődők, de ez milyen korosztálynak szól, és hogyan készül el egy-egy ilyen videó?
Az Erdély Online Iskola egy kisiskolásoknak szóló YouTube csatorna, és jelenleg ezen a YouTube csatornán az első osztályos tananyagokat lehet megtekinteni, illetve jeles napokhoz, ünnepi szokásokhoz kapcsolódó tartalmakat, valamint népdalokat. Tervben van, és hamarosan következik a második osztályos anyagok feldolgozása is, csak rengeteg munka elkészíteni ezeket a videókat, hiszen animációról beszélünk. Például, hogyha leírnád papírra, hogy 2x2, az egy számítógép képes programon keresztül azért egy picit több idő, meg magát a tartalmak szerkezetét és elkészítését is több idő kell ezeknek, de nem mondtunk le róla, és hamarosan érkeznek új tartalmak is. Az a célunk, hogy a teljes 1-4 osztályos tananyagot elkészítsük.
Több ízben volt már lehetőségünk arra, hogy beszélgessünk az Erdély Online Iskoláról a Marosvásárhelyi Rádió frekvenciáin, azonban nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ez a projekt mennyire példaértékű. Ennek fényében a tananyagok mellett még mire lehet számítani a folytatásban? Ismerlek, biztos vagyok benne, hogy van még jó néhány ötlet a tarsajodban, amelyek idővel valósággá fognak válni, még akkor is, ha jelenleg arra gondolsz, hogy ez lehetetlen.
Mindenképp a világról szóló érdekességeket szeretném összegyűjteni egy helyre, és persze rengeteg van, úgyhogy nem lehet az összeset, de hogy egy kis csokrot szeretnék összeállítani, és arra gondoltam például, hogy ilyen országokról bemutatókat, vagy foglalkozásokról bemutatókat. Szóval, hogy ezek mind terben vannak, csak igazából szerintem most az a fontos, hogy első körben így a tantárgyakra koncentráljunk.
Óriási munka animációs videókat készíteni, emellett az Erdély Online Iskola is megtalálható mind a Facebookon, mind az Instagramon, mind pedig a TikTokon. Kiket lehet ezeken a felületeken becsatornázni?
Elsősorban a szülőket lehet elérni ezeken a csatornákon, és úgy, ahogy a szülőknek van bizonyos csoportjuk a Facebookon, úgy vannak a Tancival is bizonyos csoportok, és akkor tudom, hogy ott is meg szokták osztani ezeket a tartalmakat, és akkor a szülő oda hívja a gyereket, hogy na akkor most gyere, nézzük meg ezt a matek leckét vagy román leckét, és hát ha ezzel így megérted, lehet, hogy a szülő nem tudja elmagyarázni, de lehet, hogy segít neki az oktató videó. Szóval, hogy ezeken a platformokon, és azért is terveztem, hogy mindenhol legyünk jelen, mert lehet, hogy valaki már nem facebookozik, de lehet, hogy az Instán keresi azokat a tartalmakat, vagy nézegeti azokat a tartalmakat, ami neki tetszik, és lehet, hogy találkozunk olyan emberekkel, akiknek ezek az oktató videók segítséget tudnak nyújtani. Sose lehet tudni, hogy az online felületen kihez érnek el az információk.
Biztos vagyok benne, hogy már nagyon sokan feltették neked ezt a kérdést az Erdély Online Iskolával kapcsolatban, hogy miért csinálod ezt, miért tartod szívügyednek ezt a kérdést, miért foglalkozol úgy az Erdély Online Iskolával, mint a legféltettebb kincseddel.
Őszintén valahogy, amikor ezeket a tartalmakat készítem, akkor elsősorban arra gondolok, hogy hű, de jó lett volna akkor, hogyha nekünk is lett volna ilyen. Másrészt meg újra gyerek lehetek. Szóval amikor így leülök, és akkor színezem a figurákat, meg a tárgyakat, és amikor így mesét olvasok, és narrálom ezeket a meséket, meg a szövegeket, akkor olyan, mintha egy ilyen gyerekcsoportnak olvasnék konkrétan. És majd ugye a későbbiekben, amikor fel lesz töltve ez a videó, akkor ezt a célt szolgálja, csak hogy teljesen más ezt így megélni, amikor így készíted.
Közeledünk a műsoridő végéhez, így zárjuk azzal a beszélgetést, hogy meglátásod szerint hogyan fog alakulni a hagyományos televízió jövője, mit fognak a következő évtizedben dolgozni a social media menedzserek, és amit én a legfontosabbnak érzek, hogy hogyan fog fejlődni az Erdély Online iskola.
Szerintem a hagyományos televíziózás jövője teljes mértékben meg fog változni, de nem fog eltűnni. Vagyis, hogy én ebben bízom és reménykedem, hiszen valóban itt akár az Erdély TV-ről beszélünk, akár más televíziókról, szerintem teljesen mindegy, de hogy a televíziós csatornáknak mindig az volt célja, hogy hiteles és közérdekű információkkal szolgáltassanak, és ezek mellett nyilván szórakoztató jellegük is legyen. Szerintem nem fog eltűnni a tévézés bármilyen formában is, legyen majd 10 év múlva, mindig valahol ott lesz. És hát az, hogy mit fognak csinálni a social media menedzserek az elkövetkezendő 10 évben, nem tudom. Szerintem azért nagyon keresett személyek, mert nagyon sok kisvállalkozó, vagy bármekkora méretű cégek, ugye régebb az volt, hogy a televíziókban és rádiókban, újságokban reklámozzanak, és most ugye ott tartunk, hogy mindenki a neten lóg, és mindenki ott szeretne hirdetni, és ott szeretné a saját Facebook oldalát, vagy a vállalkozását fejleszteni, viszont lehet, hogy nem tudja, hogy hogyan fogjon neki, vagy hogy hogy csinálja, és ezért szerintem szükség lesz olyan emberekre, akik figyelik azt, hogy a célközönségnek hogyan változik a social media felhasználási szokása. Az Erdély Online iskolával kapcsolatosan ugye az imént is említettem, hogy vannak terveink, vannak ötleteink, csak kell egy kis idő, hogy tudjunk foglalkozni ezzel, illetve ugye az anyagiak nagyon számítanak, hiszen itt több ember munkája benne van ebbe a projektben, nem csak az enyém, és ötletünk van, csak meg is kellene valósítani, és most tervben van egy honlap készítése is, és én ajánlom figyelmükbe azoknak az embereknek, akik úgy gondolják, hogy mi ezzel a csatornával, hogyha egy pici-picit is, de segíteni tudunk.
Legyen akkor ez a zárszó. Enikő, elérkeztünk a műsoridő végéhez. Köszönjük, hogy a ma esti Digitális Világ vendége voltál.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a Digitális Világ, benne Nagy Enikő doktorandusszal, az Erdély Magyar Televízió social media menedzserével, az Erdély Online iskola megálmodójával és életrehívójával, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, kedves hallgatóink, külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. A műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd most búcsúzik önöktől, de ha tehetik, maradjanak a marosvásárhelyi rádió frekvenciáin. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A Digitális Világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.